Szent István Rádió. A jó hír hangja.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ha 2020-ban Donald Trump nyert volna, akkor nem lett volna orosz-ukrán háború, jelentette ki Orbán Viktor ma reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök azt mondta, az amerikai győzelem a marsról is látszik. Arról is beszélt, hogy nehéz dolog a gyorsan változó világhoz alkalmazkodni, mert akik a háború mellett kardoskodtak, azok nem tudnak hirtelen vágányt átállítani. Van egy nehéz, kényelmetlen szituáció, hiszen az elmúlt 2 év hatalmas károkat okozott Európának és Magyarországnak, fejtette ki. Hozzátette, hogy Trump nem fog háborút indítani véleménye szerint, mert ő egy igazi üzletember, és az élet akkor megy jól, ha nincs háború, ezt a háborút pedig egyedül Európa nem tudja finanszírozni. Jó esély van arra, hogy 2025 békeév lesz, mondta a kormányfő, elmagyarázva, hogy közvetlen összefüggés van a családi költségvetés és a világpolitika között, mivel a legnagyobb bajunk a háború. Ha az infláció nem szaladt volna el, akkor sokkal jobb lenne a helyzet. Ha a demokraták nyertek volna az USA-ban, akkor jövőre háborús költségvetés kellett volna készíteni itthon, mivel republikánus győzelem született, így béke költségvetést lehet elkészíteni, ismertette. Nem megúszni akarják a kormányban a következő évet, hanem mindenki helyzetét javítani, ezt is mondta Orbán Viktor. Mindennek az alapja pedig a 21 pontos gazdasági akcióterv, amely az emberek mindennapi életét fogja befolyásolni pozitív irányba. Ahogy az amerikaiak, mi is jó megállapodást szeretnénk kötni a kínaiakkal, tette hozzá. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a Magyarország iránti tisztelet jelentősen nőtt az elmúlt napokban, mindenki büszke lehet a magyar szervezésre az Európai Politikai Közösség budapesti csúcs találkozója kapcsán. Vladimir Putyin gratulált Donald Trumpnak az amerikai elnök választáson elért győzelméhez a Valdaj Nemzetközi Vitaklub élőben közvetített plenáris üléséről. Az orosz elnök kérdése válaszolva kijelentette, nem tartja restelnivalónak, hogy maga hívja fel őt. Az, amit Trump arról mondott, hogy szeretné helyreállítani a kapcsolatokat Oroszországgal és hozzájárulni az ukrán válság megoldásához, úgy tűnik számomra, hogy legalábbis figyelmet érdemel, nyilatkozta Putyin a Szocsiban tartott fórumon. A Reuters hírügynökség amerikai kormányzati forrásai szerint Joe Biden leköszönő amerikai elnök adminisztrációja még több milliárd dollárnyi katonai támogatást juttat sietősen Ukrajnának, mielőtt januárban át kell adniuk a helyüket Donald Trump embereinek. Magyarország fontos és értékes tagja az Észak-Atlanti Szövetségnek, hangzott el a magyar miniszterelnök és a NATO főtitkárának budapesti találkozóján. A rövid közlemény szerint Orbán Viktor és Mark Rutte áttekintette Magyarország és a NATO együttműködését, és az intenzív közös munka folytatásában állapodtak meg. Izrael Amszterdamba küldte a légierő 2 repülőgépét állampolgárainak hazaszállítására, miután a holland fővárosban éjjel izraeli labdarúgó szurkolókat támadtak meg és bántalmaztak, jelentette be Benjamin Netanyahu miniszterelnök hivatala. A kormányfő Dick Schoof holland miniszterelnökkel is beszélt az ügyben. A Maccabi Tel Aviv szurkolóira támadtak rá az Ajax Amszterdam ellen az Európa Ligában vívott mérkőzés követően. A helyi hatóságok jelentése szerint 10 izraeli megsebesült, és a konzulátus még keresi az áldozatokat a kórházakban és azokon a helyeken, ahol elrejtőzhettek. A holland hatóságok szerint a helyzet reggelre lecsillapodott, a rendőrség szóvivője elmondta, hogy 57 embert letartóztattak. Az izraelieket arra kérték, hogy keressenek menedéket, rejtőzzenek el. Alapvetően végrehajthatónak tartja a jövő évi költségvetés tervezetét, de több kockázatot is lát benne a költségvetési tanács. A testület szerint a 3,4%-os a tervezett növekedéshez szükséges beruházási fordulatot ugyanazok a tényezők veszélyeztetik, mint idén, az ukrajnai háború, a szankciók, a közel-keleti eszkaláció veszélye és az uniós pénzekről szóló tárgyalások elhúzódása. Szeptemberben 1,4%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző hónaphoz képest, míg éves összevetésben 1,7%-kal bővült, közölte a KSH. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a havi visszaesésben az árvíz is szerepet játszott. A sündisznók egyedszáma drámai gyorsasággal csökken, ha a faj továbbra is ilyen ütemben tűnik el, akkor a globális kihalás veszélye fenyegeti. A kis kedves tüskés állatot a Természetvédelmi Világszövetség szerint. Olyan kampányokra van szükség, amely arra ösztönzi az embereket, hogy egyszerű cselekedetekkel, például a kerítésükön kialakított résekkel segítsék az egykor gyakori kerti látogatókat, vagy ahol lehetőség van rá, hagyják meg az avar kupacokat. Végül az időjárásról: derült az ég, fátyolfelhők lehetnek felettünk, csapadék nem hullik, a szél mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a sajó szennyezéssel és annak következményeivel foglalkozunk. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a rendelkezésre álló információk, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alapján nem javasolja a sajóból kifogott halak fogyasztását. Akut kockázat nem áll fenn, valamint a határértékekkel szabályzott toxikus nehézfémek esetében is negatívak az eredmények. A vizsgált halakban kimutatott arzéntartalom miatt azonban indokolt az elővigyázatosság. 2,5 év telt el azóta, hogy rozsdaszínűre színeződött a sajó, amelynek vizébe a szlovákiai alsósajói vasércbányából folyt szennyezett bányavíz. Elsőként Faragó Pétert, az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület elnökét hallják.
Hát bármilyen furcsa, nem mi észleltük. Azért nem észleltük, mert a halak nem pusztultak és nem pusztulnak. Egy szlovák testvér, úgymond egyesület, Pozsonyban van, és ők jelezték ezt a problémát, hogy van egy bánya, amit bezártak, és a bányából folyik az a víz, ami szennyezi a sajót, arzént, illetve nehéz fémeket tartalmaz, és amikor én ezt ugye megtudtam, akkor a Nemzeti Egészséghivatalhoz fordultam, akik vizsgálatot végeztek, és megállapították, hogy valóban szennyezett a víz. A halak, ismétlem, nem pusztulnak, szerencsére nem olyan súlyos, de mégis rögtön azt kell mondanom, és ez ellentmond úgy tűnik, mégis súlyos a helyzet, mert az elképesztő, hogy egy szlovák bezárt bánya szennyezi a sajót, arzént és nehéz fémeket engednek be. Hát a sajó élővilágában nem jelent még meg a mérgezés, mert akkor mi is észrevettük volna, de ismétlem, a halak szennyezettek. Ismereteim szerint napi 8 kg arzén kerül a vízbe. Na most ez egy nagy mennyiségű víz, ugye, csak a magyar rész több mint 120 km. Természetes, hogy ez eloszlik. De miután benne van a vízben a szennyezés, ezért mi azt mondtuk a horgászainknak, hogy semmiképpen ne fogyasszák el, hiszen kimondta a vizsgálat, hogy nem egy akut helyzetről van szó. De én megkérdezem szerkesztő urat, ha önnek az asztalára tennének egy olyan halat, mondjuk vasárnapi ebéd gyanánt, ami ebből a sajóból van kifogva, elfogyasztaná? Mert én semmiképpen nem. És én mindenkinek azt mondom, ne vigyék haza, ne fogyasszák el. Ketté kell választani a horgásztársadalmat. Vannak a kifejezetten sporthorgászok. Én ma is naponta figyelem, van egy ilyen az interneten egy ilyen csoport, ugye a sajó horgászok, és nagyon-nagyon sok horgász, sporthorgász, aki annak a szenvedélyének él, hogy ő horgászni megy, különböző előkészületeket, elképesztő, hogy milyen profik vannak, hogy milyen felszereléssel, milyen csalikat készítenek maguknak, kifogják a halat, és rögtön visszaengedik. Ez az egyik. A másik, aki azért váltja ki az engedélyt, mert ő kifogja és haza akarja vinni, amit én abszolút természetesnek tartok, hiszen ő azért váltotta ki, és van egy határ, az egyesület szabályozza, hogy mennyit lehet elvinni, és ha ő ezt elviszi, a világ legtermészetesebb dolga, és most ez a csoport ugye nem tudja úgymond elvinni, de rögtön hozzáteszem, ez sem teljesen igaz. Hiába figyelmeztetjük a horgászokat, látom ezen a felületen, hogy van, aki képletesen mondom, hogy legyint, és hazaviszi. Ez már az ő felelőssége, mert mi mondtuk, hogy kérem, itt ilyen probléma van, ne tegyék meg. Hogy ez hogy játszódik le egy állatnak, a halnak a szervezetében, erre nem tudok válaszolni. Én arra tudok válaszolni, amiről információm van, hogy a halakban feltehetően van valamennyi mennyiségű anyag, ami, még egyszer mondom, arra hívom fel a figyelmet, hogy ez nem szerencsés semmiképpen elfogyasztani. 22-be indult el, de mi erről pár hónappal ezelőtt szereztünk tudomást. Tehát 2 éven keresztül nem tudtunk arról, hogy ilyen szennyezés van. Elmondom szerkesztőnek, hogy korábban jó pár évvel ezelőtt volt egy papírgyár, ami bezárt, ami szennyezte a sajót, majd megszűnt, és a sajó gyönyörű tiszta volt. Hosszú éveken keresztül olyan halak is voltak benne, ami csak kifejezetten tiszta vízben található. Majd jött ez a borzalmas szennyezés, de mi erről csak körülbelül egy a 4 hónapja tudunk. Korábban nem tudtunk róla, mert senki nem jelezte, és miután a halak nem pusztultak, a környezetben nem jelent meg ez a bizonyos szennyezés, ezért nem tudtunk róla, és ezért telepítettük is a sajót, amit majd mindjárt elmondok, hogy a jövőbe én hogyan gondolom, illetve hogy a jövőt hogyan gondolom. Vasárnap utazom Szlovákiával, Rozsnyóra, találkozom az ottani Horgász Egyesület egyik vezetőségi tagjával, aki egyébként főállásban sebész főorvos. Vele többször telefonon beszéltem, vasárnap fogok átmenni, mi elmegyünk, megnézzük a bányát, megnézzük, hogy konkrétan mi történik, ugyanis én azt már eldöntöttem, hogy pert indítok. Először úgy volt, hogy a bányával indítok szemben egy pert, de kiderült, hogy nem a bánya a tulajdonos, hanem úgy néz ki, szinte majdnem biztos, hogy a szlovák állam. Ezért nekem tudnom kell ennek a bányának a paramétereit, mert én azt eldöntöttem, hogy én be fogom perelni a szlovák államot. Tudom, hogy furcsa, amit mondok, de én annyira felháborítónak tartom, ami történik, és annyira felháborítónak tartom, hogy a szlovák állam nem törődik azzal, hogy egy folyót szennyeznek, ami egy súlyos probléma. Zárójelben megjegyzem, lehet, hogy én vagyok, hát nem tudom, rossz indulatú, nem tudom. A sajónak ez a szakasza a szlovák területen sokkal rövidebb, mint magyar területen. Itt sokkal hosszabb a sajó a magyar területen. Tehát a lényeg az, a szlovák állam semmilyen lépést nem tett, ezért én eltöntöttem, és most vizsgálom annak a lehetőségét, és ebben kértem, én jogász vagyok, de kértem jogász segítséget, akik nemzetközi jogban járatosak, mert úgy néz ki, hogy 2 variáció lehet. A szlovák államot perelni Szlovákiában, de miután Szlovákia és Magyarország EU, ezért valószínű, és erre jogász kollégák is hajlanak, hogy lehet, hogy nekem, mint egyesületnek, Brüsszelbe, tehát Európai Közösség 2 tagállamát, ott kell perelnem Szlovákiát. És hát ez nem egy egyszerű folyamat, de én kérem, mindenre fel vagyok készülve, mert ez számomra egészen elképesztő. Én amikor felkértem a hatóságot, ők megjelentek személyesen, a mi halőreinkkel együtt 3 helyen vettek mintát, mi ezt a mintavételnek az eredményét ismerjük, többet nem. És én arra gondoltam, hogy decemberben fogok kérni egy újabb vizsgálatot, de rájöttem, nagy értelme nincsen, mert ha ez a szennyezés folyamatos, akkor nincs értelme. Ismereteim szerint, beszélve főorvos úrral, a rozsnyói elnökségi taggal, ő azt mondja, hogy több millió köbméter víz folyik, és ezt nem lehet megakadályozni, hanem egyetlen megoldás van, a vizet kéne tisztítani. És ezt kellene a szlovák államnak megoldani, hogy olyan víztisztító berendezéseket alkalmaz, ami megakadályozza, hogy a vízbe kerüljenek veszélyes anyagok. És semmit nem tesznek. Elképesztő. Természetesen miután a horgászok nálunk van egy olyan lehetőség, hogy csak a sajóra váltanak engedélyt, Ezért jövőre nem adunk ki a sajóra külön engedélyt. Ugye ennek nem sok értelme lenne. Igaz, hogy a sporthorgász menne, de nem tudjuk, hogy ki a sporthorgász és ki nem. Ezért jövőre nem adunk ki külön sajóra engedélyt, hanem a vizeinkre összesen, illetve hernádra adunk külön, illetve az összes vízre, az, akinek szenvedélye a horgászat. És haza is akarja vinni a halat, annak nagyon sok lehetősége van, mert ha csak hirtelen kezdem sorolni, hogy milyen vizeink vannak, hát ugye vannak saját tulajdonban lévő vizeink, amit annak idején megvettünk, Szeles 1, Szeles 2, Szirmabesenyőn vannak tavak, ezen kívül van olyan tó, amit hosszabb időre bérlünk, ilyen a debreceni, a Gólem, a Máji, és nagyon-nagyon, összesen mintegy 2600 hektár vízünk van, amin a halászati jogot gyakoroljuk. Tehát a halászok, illetve bocsánat, a horgászok, mert ugye azt mondtam, hogy halászati jog, ezért volt a szóbotlás. A horgászoknak nagyon sok lehetősége van arra, hogy ők horgászanak. A sporthorgász ki fog menni, biztos vagyok jövőre is a sajóra, aki pedig szeretné halat hazavinni, megenni, amit megértek, én magam is szeretem a halat, természetesen jövőben is lesz lehetősége, de külön horgász engedélyt a sajóra nem fogunk adni.
Műsorunk második részében dr. Szalai Orsolyát, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal termékpálya ellenőrzési igazgatóság vezetőjét hallják.
Hozzánk került az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület közérdekű bejelentése, ebben értesítették a hatóságot arról, hogy közösségi média felületen Szlovákiában megtiltották a sajóból kifogott halak fogyasztását, és ezért megkeresték a magyarországi élelmiszerbiztonsági hatóságot, hogy mi a helyzet a Magyarországon kifogott halakkal. Ezután mi felvettük a kapcsolatot a szlovák hatósággal, hogy a közösségi médiában megjelent hírek igazak-e vagy sem. Ők arra hivatkoztak, hogy folyamatosan monitorozzák a környezetet, a sajó vizét, élővilágát, és ennek a saját eredményeik alapján rendelték el elővigyázatosságból a sajóból kifogott halak fogyasztásának a tilalmát. Ezután mi is végeztettünk vizsgálatokat, vettünk mintát a sajó vizéből, illetve fogtunk ki halakat a sajóból, és ezeket küldtük a Nébih vizsgáló laboratóriumaiba, nehézfém szennyezettség vizsgálat céljából. A 4 nehézfém, amit vizsgáltattunk, az az ólom, a kadmium, a higany és az arzén volt, és kizárólag arzén esetében találtunk magasabb értéket annál, mint amit vártunk. A víz esetében vannak határértékek, a vízre vonatkozóan a sajóvíze megfelelt az ivóvízre vonatkozó határértékeknek, viszont a halak esetében azért voltunk bajban, mert jelen pillanatban nincsen édesvízi halra arzén határérték, viszont van különféle bébi ételekre, illetve rizsből készült termékekre, de az Unió maga is megjelentetett 2014-ben egy tanulmányt, és ebben javaslatot tett arra, hogy a jelenlegi jogszabályba bekerüljön édesvízi halra vonatkozó határérték is. Mi ennél az értékelésnél a tervezett határértéket vettük figyelembe. Nehézfémek esetében egy laboratóriumi műszerben kerül vizsgálatra a hal színhúsa, tehát ez az, amit a laboratóriumban megvizsgálnak, és ebben az esetben növényevő halakat választottak ki a kollégák, azokat fogták ki a sajóból, és az idősebb növényevő hal esetében, ez egy paduc volt, abban talált a laboratórium magasabb határértéket annál, amit mi vártunk. Itt azt szeretném megjegyezni, hogy a tervezett rendeletben szervetlen arzénre vonatkozó határértéket javasolnak. Jelen pillanatban a mi laboratóriumunk viszont az összearzén tartalmat vizsgálta. És a másik, amit még figyelembe kell vennünk, hogyha emberi fogyasztásra való alkalmasságot akarunk megítelni, az az, hogy egyébként milyen mennyiségben és milyen korú emberek fogyasztják el ezt az élelmiszert. Így mi egy elővigyázatossági döntést hoztunk, mert azt gondoljuk, hogy azok, akik a sajóban horgásznak, nagy valószínűséggel a sajóból kifogott halakat fogyasztják el, és emiatt nagyobb mennyiségben fogyaszthatnak ilyen halat, mint egyébként az átlag magyar populáció. Meg egyáltalán halat is többet fogyasztanak, mint a magyar átlag populáció. Tehát mi javasoljuk a kifogott hal folyóba való visszaengedését, és így nem csökken a horgászok élménye, mert tulajdonképpen a horgászat az nem tilos, de nem javasolt a kifogott halaknak az elfogyasztása, és a továbbiakban pedig arra készülünk, hogy további vizsgálatokra fog sor kerülni, tehát tovább monitorozzuk a sajóban lévő halakat, és a sajóból kifogott halak arzén tartalmát vizsgálni fogjuk a továbbiakban is. Kétféle mérgezéssel találkozhatunk. Az egyik mérgezés az egy akut mérgezés. Jelen esetben erről nem beszélhetünk, hiszen határértékhez közeli mennyiségben találtunk arzént. Abban az esetben viszont, hogyha hosszú ideig kis mennyiségben fogyaszt az ember ilyen élelmiszerekből többet, akkor ez felhalmozódhat az emberi szervezetben, és elsősorban időt különösen gyakoribbak lesznek a rákos megbetegedések, hogyha ilyen termékeket, élelmiszereket fogyasztanak. Együttműködünk a vízügyi hatósággal. A vízügyi hatóság havonta vesz vízmintát a Sajóból. Ezek egybevágnak a mi vizsgálati eredményeinkkel. A Sajóban jelen pillanatban még az ivóvíz határértéket sem haladja meg az arzén mennyisége. Ugyanakkor viszont a halban úgy tűnik, hogy a felhalmozódás esete forog fenn, hiszen jól tudjuk, hogy körülbelül 2-2,5 évvel ezelőtt volt ez a bánya szerencsétlenség, amikor egy nagyobb mennyiségű arzén került a folyóba, és azóta sem oldották meg a szlovák oldalon ezt a problémát, tehát továbbra is érkezik kisebb mennyiségben arzén, és ezért én azt gondolom, hogy fél évente, évente fogunk monitoringot vizsgálni kifejezetten hal hús tekintetében, hogy is állunk a szennyezettséggel. Nincs erre vonatkozóan tapasztalatunk, hogy ez mennyi időbe telik. Én azt gondolnám, hogy úgy, ahogy a kialakulásához is több évre volt szükség, valószínűleg a kikerüléséhez is hosszú idő fog eltelni. Elsősorban az idősebb, nagy testű halak azok, amik pont azért, mert több évet töltöttek ebben a szennyezett vízben, nagyobb mennyiségű arzént vehettek fel. És kifejezetten a mi vizsgálataink alapján a növényevő idősebb hal volt az, ami nagyobb mennyiségben tartalmazott arzént. A fiatalabb ragadozó halakban nem volt, kisebb mennyiségben volt. Határérték alatti mennyiségben volt.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Zöld Hullám című műsorunk végéhez értünk, amelyben a Sajó szennyezéssel és annak következményeivel foglalkoztunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, önök a szerkesztőt Tigovics Ernőt hallják. A mai adásban először a 2025-ös év gombájáról lesz szó, utána Afrikába kirándulunk, a gorillák közé, s végül Vojnics András utazása a rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 57. része hangzik el. Az október 18-ai hétvégén került megrendezésre az országos gomba kiállítás a Soroksári Botanikus Kertben, ahol kihirdették a 2025-ös év gombáját. Az internetes szavazás a következőképpen alakult. A nádi kígyógomba a szavazatok 22,3%-át, a sárga bunkógomba pedig a szavazatok 20,1%-át kapta. A maradék 57,7%-ot a sárga géva gomba zsebelte be. Az év gombájáról Hegyesi Gábort, a Kazinczy Ferenc Múzeum biológusát hallják.
Elég régóta ismerem, hát gyerekkoromtól találkoztam vele, igazából csak felnőtt koromban kóstoltam meg először, annak egy, hogy elég szép, de nem nagyon tudtuk ennek elkészítési módját, furcsa volt, nem mindegy, hogy mikor szedi le az ember, tehát rá kell jönni, mikor friss. Magyarán ezt azért nem árt tudni, mert egész évben látható a fákon különböző állapotában, legtöbbször a régi korhat és sokszor bogarak járt a állapotában, amikor teljesen alkalmatlan az étkezés. Sokféle ok volt, tehát nem egészséges olyan állapotban megjelen, amikor már nagyon sok egyébként büdös bogár, gyászbogarak szeretik, és azok nagyon kellemetlen szagúak tudnak lenni, és akkor már teljesen lehetetlen. Illetve magának a gombának az állaga is egy olyan parafára kezd hasonlítani egyre inkább. Tehát nem lesz kemény, mint a legtöbb taplófaj, de körülbelül egy olyan állapotot elér.
Szíjas, szálkás.
Hát igen, de tulajdonképpen törik is szinte, egészen ki tud száradni, és akkor a szaga is kellemetlenné válik. Míg frissen egészen kellemes, kicsit gyümölcsös, fanyar, nyersen fanyar íze van, hát nem, és nem nyersen kell megenni. Természetesen csehelsavakat bizonyára tartalmaz, mert hát ugye fákon él ez a gomba, a fák élősködője. Elsősorban az ártéri erdőknek jellegzetes faja, és hát itt a környéken a Bodrog mentén ez bőséggel akad. A fűz és nyárfákat, tehát a puha fákat kedveli nagyon, azokon rendszeresen meg lehet találni. Ráadásul, mivel elég hosszú a termés, és ideje, tehát nem egy példánynak, mivel ez a fákat nő be, tehát igazából nem látjuk a termő testen kívül a többi részét, ami behatolt a fának, a elhalt fának általában a részeibe, de élő fát is megtámad, tehát a fáknak az élő részét is megtámadja. Ezért csak azt látjuk, hogy egyszer csak megjelenik, és ami étkezési szempontból, gyűjtési szempontból jó az, hogy áprilisban is már van egy jókora adag, amikor ez a nagy méretű gomba ez megjelenik, és hát akkor lehet belőle falatozni, mert akkor tényleg nagyon frissek, akkor csak frissek vannak még, majd utána ezek ugye pár hét alatt előregednek, és tönkre mennek, de később is megjelenik, tehát gyakorlatilag az egész év folyamán, egész őszig lehet találni, nyáron nem annyira jellemző, talán a száraz időszak miatt, de ősszel újra van, és akkor is fogyasztható, amíg az állaga kellemesen nedves, friss, tulajdonképpen a lágy sajtokhoz hasonlít.
Különösen sőt, azt olvastam, hogy ha kirántjuk, bepanírozunk, és kirántjuk, akkor össze lehet téveszteni a csirke mellel, és tényleg
igen,
így van.
Igen, valóban nagyon, nagyon kellemes állaga, és az íze is kellemes. Állítólag Nyugat-Európa drága gombaként minősítik itt nálunk, hát nem ez a kedve, nem ez a gomba, ugye nálunk vargányára vadásznak az emberek általában. Ezt meg ott hagyják, mert ez egy tapló tulajdonképpen, sok más gombával együtt ehető egyébként, és sokféleképpen el lehet készíteni is, tehát ez a rántás, ez egyfajta magyar szokás, hogy mindent panírozzunk be, még a krumplit is panírozzuk be, sajtot, stb. De nagyon sok más féle módon elkészíthető például a sárga gévagomba. Savanykás ételekben jól elképzelhető, ugye maga ennek az íze is egy kicsit fanyar, fiatalon talán kevésbé, tehát ízletes ételek formájában készíthető el. Érdemes még megjegyezni, hogy nem csak az ártéri erdőkben, hanem a gyertyános tölgyesekben jellemző fajszintén, ami viszonylag ugyancsak egy nedvesebb erdőnek számít, de itt a hegység peremén elég gyakori, meg beljebb is, a hegyek belsejében, vagy a völgyekben főleg. Ott pedig elsősorban nem a gyertyánt vagy a tölgyet szereti, hanem főként a vadcseresznyét. De a cseresznyét akkor is szereti, ha nem az erdőben nő, hanem a kertben. Most mivel ez egy olyan parazita gomba valójában, ami az élőfát megtámadja, tehát azon a fán, ahol a gévagombát megtaláljuk, és mondjuk ház közelében van, azt érdemes nagyon megfigyelni, azt a fát, mert a fa lehet, hogy könnyen elpusztulhat, és kiszáradhat, vagy kitörhet, mert hogy belsejét átjárta ez a gomba. Többek között, hogy más taplók is hasonlót csinálnak, ugye a vükfataplók is ezt teszi, hogy élő fát egy kis kéreg repedésen, vagy valami külső sérülésen megfertőzés, onnantól kezdve annak a fának tulajdonképpen az élet-halál harca folyik, ami több évig, évtizedig is eltarthat. Majd a vége nem a gomba pusztulása természetes formában, hanem a fa pusztul el, és utána még a gomba, a kidőlt fán is tud nőni. Tehát a géva gomba is olyan, hogy már a kidőlt fán is nő, és még utána egy darabig jó neki, már a nagyon korhatat nem szereti. Tehát ugye az élő fának az elpusztítása egy komoly kártevőként is jellemezhetni ezt a gombát, ettől függetlenül az íze finom.
És nem úgy nő, mint a mesekönyvekben, hogy kalap meg tönk, hanem ez emeletes rétegekben nő a fán.
Igen, tehát valójában egymás alatt fölött nőnek a gombatermőtestek, ezeket konzoloknak szokták nevezni, a konzol az olyan lámpatestnek a megnevezésére szokott szolgálni, tehát ilyen féloldalasan nő, az egyik fel ugye a fa törzs, ami normális esetben álló, tehát ő pedig vízszintesen, mindig vízszintesen hozza a termőtesteit. Nagyon érdekes sárga színe van, felül egy kicsit olyan narancssárgás, de körkörösen változnak a színe, és a széle felé egészen fehér. Amikor nagyon szép fehér a széle még, és puha, egészen puha, akkor a friss a gomba. Egyébként óriási tömegben tud megjelenni, tehát én volt, hogy itt a bodrok közben olyan, hát egy kosárban nem fért bele egy kupac. Tehát és akkor most hány-hány kosárra szed az ember, ha több is van, de nyilván egy bőven elég, mert ennek a megevés az azért megfárasztja az ember bélrendszerét, mert azért mégis csak gomba, és ezekből soha nem szabad túl sokat fogyasztani, hiába egyszerre sok terem. Tehát ezért célszerű például savanyítással eltenni, lehet belőle savanyú gombát eltenni zöldségekkel, nagyon ízletes tartósítási módja ennek.
A 2025-ös év gombájáról, a sárga géva gombáról Hegyesi Gábor biológust hallották. Farkas Ágnes biológus 7 hónapot töltött Ugandában a hegyi gorillák megfigyelésével. Bár gyerekként Jane Goodall volt a példaképe, és arról álmodott, hogy csimpánzokkal fog foglalkozni. A sors úgy alakította, hogy egy másik híres kutatónő Diane Fossey nyomdokaiba lépett. Most Farkas Ágnest hallják.
Minden nap 8-kor nekiindulunk, hogy megkeressük a gorillákat. Itt különböző távokat kell ugye nap mint nap menetelnünk. Van, hogy 3-4 óra hossza, mire odaérünk a gorillákhoz, de van, hogy ott vannak a kemping körül.
Hogy lehet őket megtalálni?
Úgy találjuk meg, hogy dolgozunk pigmi törzsből való ilyen kis erdőemberekkel, akik tudnak nyomot olvasni, nyomot követni, és hát ugye a gorillák, hogy menetelnek ebben a sűrű aljnövényzetben, ugye lenyomják a leveleket meg az ágakat, és ezt nézzük meg, hogy hol vannak ezek a lenyomatok az erdőben, és ezt az ösvényt követjük. Illetve ugye amikor vége van ennek a 4 órának, a megfigyelésnek, amit nap mint nap végzünk, akkor valamilyen jelet, vagy letörünk egy ágat, vagy egy kis zászlót odarakunk, ahol ott hagytuk őket, és másnap ugyanehhez a ponthoz megyünk vissza, és attól a ponttól nézzük aztán, hogy merre mentek, illetve merre van lenyomva az aljnövényzet.
Kipécézel egy csapatot, és azt követed hónapokon keresztül, vagy belefutsz más csapatba, vagy ők futnak beléd?
Nem, csak egyetlen egy csapat van, amit megfigyelünk, ez a Chai Gurilo csapat. Anno, amikor én még ott dolgoztam, akkor csak kutatók mehettek ezekhez a gorillákhoz, most már turisták is, de ez az egy csapat, aki, illetve család, akin megfigyeléseket végzünk. A többi család az csak turistáknak van, illetve egyáltalán nem látogathatják őket emberek. Hát persze van olyan, hogy 2 család találkozik, vagy akár elefántokkal is találkoznak, és akkor ilyenkor ugye megfigyeljük, mi az interakció a többi állattal, de kifejezett megfigyeléseket csak a Chai Gurilón végzünk.
Az a csapat vagy család, amelyiket te figyeltél meg, az hogy nézett ki, hogy épült fel?
Mikor én oda mentem és elkezdtem a megfigyelést, akkor volt egy ezüst hátú.
Ez egy vezérhím?
Igen, az ezüst hátúak azok. Tehát mikor egy hím már olyan 14 éves kort eléri, akkor ezüst hátú lesz belőle. A mi ezüst hátunkat Rucsinának hívták, tehát ő volt a csapat vezére, és voltak nőstények, pázónőstények, illetve voltak kamaszgorillák, és pont pár hónappal ezelőtt születtek kis gorillák is, és az én kutatásom alatt is születtek bébi gorillák. És ugye hát a csapat aztán gyorsan változott, mert terhes lett pár gorilla, és mikor én eljöttem, akkor még születtek. És ugye aztán a végén már ki is mondhattuk, hogy az a hím, tehát ez a Rucsina, ugye a legsikeresebb hím lett egész Afrikában, vagy ugye az egész világon, mert még nem volt megfigyelve olyan család, akinél egy hím ennyi nőstényt el tud tartani, úgyhogy minden nősténynek gyermeke van. Utána ő már meghalt, tehát 2 éve rá ő meghalt, a Rucsina, de hát nagyon, nagyon termékeny és nagyon-nagyon szerencsés családos sikerült neki ott létrehoznia.
Nyilván belezavarnak a turisták egy-egy csoport természetes életébe. Már maga a megfigyelés is egy kicsit belezavar az életükbe?
Elvileg úgy végezzük a megfigyeléseket, és a turistáknak is úgy kéne oda menni a gorillákhoz, és ugye 1 órát töltetnek a turisták a gorillákkal, ez mind úgy kellene, hogy kinézzen, hogy teljesen neutrálisak vagyunk számukra. Tehát sem pozitív, sem negatív hatást nem gyakorolunk rá. Ugye ez például különbözik attól, amit Diana Fossey annó csinált, mert ő ugye azért simogatta a gorillákat, etette őket, tehát ilyesmi már azért nem történik, vagy nem szabadna, hogy történjen. Ugye látunk néha YouTube videókat, hogy egyesek simogatják a gorillákat, de ez nagyon veszélyes lehet, inkább a gorillákra nézve, mint az emberekre. És mikor egy ilyen csapatot habituálnak, illetve hozzászoktatják az emberekhez, mindig nagyon figyelnek, hogy ez teljesen semleges legyen.
Tehát vadak maradjanak a gorillák?
Igen. Tehát pont mondjuk, amit a Diana Fossey anno csinált, ugye, az teljesen befolyásolta a gorilláknak a viselkedését. Tehát, hogyha te egy állatnak ételt adsz, meg simogatod, hát az egy nagyon pozitív dolog, teljesen máshogy fog viselkedni, mint hogyha téged csak egy faágnak nézne, vagy egy, nem tudom, egy ősvidának. Igen. Most ugye azért nem mondtam, hogy fának, mert ugye a fát azt lehet, hogy megenni. Tehát a lényeg az, hogy valami nagyon semleges dolognak kell, hogy kinézzél, és ugye negatív, tehát a negatív sem lesz, nem bánthatod őket, nem támadhatod meg őket, de ugye pozitívan sem viselkedhetsz. És ugye mi a kutatók ugye ezt próbáljuk elérni, és így tudjuk igazából az ő természetes viselkedésüket megfigyelni. Viszont hogyha a turisták ugye egy-egy fénykép kedvéért közelebb merészkednek hozzájuk, vagy akár meg is simogatják őket, ugye ez nagyon, nagyon rosszul befolyásolhatja a gorillákat, mert esetleg hozzászoknak, hogy ilyen kedvesek az emberek, és mondjuk mikor elcsászkálnak az erdőből, és kimennek a termőföldekre, akkor ugye például az orvadászok, vagy a helyi emberek, hát ugye ilyenkor bántják a gorillákat, és viszont a gorillák meg ugye oda mennek hozzájuk, mert azt szokták meg, hogy mondjuk simogatják őket. Tehát mondom, az, ami Diana Fossey csinált, az már az a mai világban már nem működne.
De azért kellett az ahhoz, hogy másképp nézzünk a gorillákra, mint a King Kong filmekre.
Hát igen, mindenképpen az ő idejében ugye nagyon keveset tudtunk ezekről az állatokról, mert ugye nagyok, meg veszélyesek, és hát igen, lehet, hogy ezek a fényképek, meg ezek a videók, amik ott róla készültek, ez lehet, hogy úgymond egy úttörő volt, hogy az emberek ugye lássák, hogy ezek az állatok valóban szelídek, és tényleg szükség van a védelmükre. De hát manapság ez már ugye nem állja meg a helyét.
Az elhangzott beszélgetésben Farkas Ágnes biológust hallották, aki 7 hónapot töltött Ugandában a hegyi gorillák között. Most Vojnich András utazása rejtelmes Kelet-Afrikában című könyvének 57. része hangzik el, felolvassa Szívós Győző.
Kelet-Afrika első számú különlegessége. Sehol a földön másutt nem létezik ilyen állattömeg. Nincs még egy hely, ahol a nagytestű állatok, a fűevő patások még most is 100 000 és millió szám népesítenék be a szavannát. A függetlenségi harcok idején, majd azután a már önálló afrikai államok első időszakában nem úgy nézett ki, hogy az állatvilág utolsó oázisai fennmaradnának. Volt államférfi, aki kijelentette, akkor lenne a legboldogabb, ha az utolsó zebra is elpusztulna. Ha most meg is hökkenünk, nem is annyira meglepő ez az álláspont. Az újonnan alakult államok nem az állataiktól várták a hírnevet, hanem a civilizációs fejlődésükre voltak büszkék. Amellett az élővilág megóvása, a nemzeti parkok létesítése pénzbe, sok pénzbe kerül, és arra máshol volt szükség. Elévülhetetlen az érdemük azoknak, és itt elsőként Grzimek professzort kell említeni, akik az államférfiakat rávették arra, hogy érdemes büszkének lenniük, mert az országaik egyedülálló természeti értékeinek a megőrzése az egész emberiség érdeke. Ami meg a dolog anyagi részét illeti, megindult a szafari turizmus, és a bevételekből már tellett a természetvédelemre is. Ez a fajta turizmus a legtöbb országban felváltotta a vadászatot. Ma már csak 3 afrikai országban létezik vadászat, eltekintve persze az orvadászoktól. A Serengeti Nemzeti Park a legnagyobb Tanzániában, és feltehetőleg a leghíresebb egész Afrikában. Elnevezését a maszáj nyelvre vezethetjük vissza, és végtelen síkságot jelent. Valóban a Serengeti, a Ngorongoro, a tanzán-kenyai határ között elterülő, és csaknem a Viktória tóig nyúló hatalmas plató jó részét elfoglalja, s csaknem 15 000 négyzetkilométer. A Serengeti ökoszisztéma a kelet-afrikai állatvilág fantasztikus tárháza. Ezen a területen járva fogalmat alkothatunk arról, hogy korábban még az emberi civilizáció túlsúlyra kerülése előtt milyen lehetett az afrikai szavannák és erdős szavannák állatvilága. A Serengeti csodás állatvilágáról már a német gyarmatosítás idején, az első világháború előtti Német-Kelet-Afrika korában is szállongtak hírek. Majd később, az 1920-as években indultak az első szafarik, amelyeket hivatásos vadászok szerveztek. Állatrezervátummá 1950-ben nyilvánították, s néhány faj már ekkor teljes védelmet élvezett. A következő évben, 1951-ben szervezték nemzeti parkká. Ez időben még a Ngorongoro is ide tartozott, de ez a terület aztán a védettség hierarchiájában egy lépéssel hátrább került, státusza azóta Conservation Area. Történt ez főleg azért, hogy a legszigorúbban védett területekről ide települhessenek a maszájok. Mivel ez a nép nem vadászik, és soha nem is vadászott, s már arról az egyébként döbbenetes szokásokról is letettek, ami a férfivé avatás rituáliához hozzátartozott, a férfi jelöltnek egy szál lándzsával le kellett döfni egy oroszlánt. Mindössze a legeltetéssel okoznak kárt. Ezt viszont a Ngorongoroban aránylag jól lehet ellenőrizni. Magához a Serengetihez viszont hozzákapcsoltak elsősorban északon néhány keskenyebb sávot. Ezeknek az aránylag nem nagy kiterjedésű területeknek fontos szerepük van a gnúk vándorlása során. A Serengetin több zóna különíthető el, amelynek növényzete és részben állatvilága is más. A rövid fűű síkság fátlan. Itt a fű a száraz északban teljesen kiszárad, és nincsenek a közelben állandó vizek. Délkeletről az eszkárpment felől jöve elsőként ez a végtelen síkság tárul fel előttünk. A fű itt még az esős időszakban is rövid. Az esős évszakban általában novembertől májusig elképzelhetetlen tömegű állat tartózkodik a rövid és a hozzá csatlakozó magas füves síkságon. Mintegy 1,5 millió gnú, csaknem 200 000 zebra, több mint 250 000 tomzon és grandgazella, valamint struccok, jávorantilopok, tehén és lóantilopok sok ezres csapatai. Őket követik a ragadozók, s nem maradnak el a dögevők sem. A rövidfőű síkság produktivitása már csak azért is figyelemre méltó, mert az állatok zöme csak akkor talál itt megfelelő érett lehetőségeket, ha az esős évszakban a természetes mélyedésekben elegendő víz gyűlik össze. Különösen vonatkozik ez a gnúra és a zebrára. Mindkettőjüknek rendszeres időközökben inniuk kell. A Serengeti ökoszisztéma domináns növényevője a gnú. A gnúvándorlás egész Kelet-Afrika legfantasztikusabb zoológiai spektákuluma. A vonuló csapatok mintegy 25 000 négyzetkilométernyi területen mozognak. A száraz időszak kezdetén északra és nyugatra, a Viktória-tó felé igyekeznek, s ott gyűlnek össze, ahol fák és állandó vízfolyások vannak, ilyen a kenyai mara. A leglátványosabb a vándorlás májusban és júniusban. Ilyenkor a konvojok 40 kilométer hosszan nyúlnak el. A nedves időszak beköszöntekor ellenkező irányba tartanak, és szétszoródnak a frissen kizöldült síkságon. A gnúk párzása csaknem egy időre esik. Mindössze 3 hét a párzási időszak, és ennek megfelelően 8,5 hónapra rá nagyjából egyszerre születnek meg a gnúborjak. Ennek a trópusi klímán ugyancsak ritka jelenségnek az adaptációs értéke óriási, mert bár ilyenkor is sok fiatal állat esik a ragadozók áldozatául, mégis sokkal kevesebb, mintha egész évben folyamatosan születnének. Már maga a nagy gnú tömeg is nyújt védelmet, hiszen a kisebb ragadozók nemigen merészkednek közéjük. Sok újszülött azért pusztul el, mert a nagy kavarodásban elveszíti az anyját. A gnúk a legritkább esetben fogadnak el idegen borjat. Más gyermekét még akkor sem hajlandók szoptatni, ha a sajátjuk elpusztult és duzzadtak az emlőik. A gnúk, ezek az egyébként is meglehetősen furcsa kinézetű állatok, jókedvükben bohókásan mozognak. Szemmel látható ok nélkül vágtatnak ide-oda, hátsó lábaikkal kirúgnak, egymást játékosan ökledik. A párzási időszakban ezek a játékok már komolyabbá válnak. Ekkor nagyobbakat öklelnek, szarvaikkal összeakaszkodva igyekeznek ellenfelük nyakát kicsavarni, és így a földre kényszeríteni. De tulajdonképpen ez is csak álharc. Komolyabb sérüléseket nem okoznak egymásnak. Éjszakánként nagy tömegbe verődnek, felváltva fekszenek vagy állnak, de helyüket nem változtatják. Amikor éjszaka jártunk a Serengetin, a gépkocsi fényszóróinak fényében mindenütt a gnúk sárgás vagy sárgás-zöld szemei csillogtak. A zebráki a fényben vörös. Éjszaka is meglehetősen hangosak, de igazán hajnalban lesznek azok. Mindenütt hallik a bőgésük, amint hosszú sorokban megindulnak. Sok állat akkor pusztul el, amikor a folyókon kelnek át. Tudnak ugyan úszni, de a nagy tülekedésben a víz alá tapossák egymást. A felpuffadt gnúdögökre százával gyűlnek a keselyük és a marabuk. A gnúkkal együtt vonuló zebrák számaránya jóval kisebb, 1:6, de feltűnő, markáns képviselője a nagy állatvándorlásnak. A zebrák szoros családi kötelékben élnek, több csődörmeg vagy egy tucat kanca és csikó tartozik együvé. A csődörök nem csak éberen figyelnek, amíg a többiek legelnek, hanem támadás esetén meg is védik a családot. Mégpedig olyan eredményesen, hogy gyakran a vadkutyák meg a hiénák nagy csapata is feladják a küzdelmet. Előfordul, hogy veszélykor 200 zebrából álló ménes gyűlik össze, s a hátvédet alkotó csődörök kivéletlenül rúgják és harapják a támadókat. Érdekes, hogy a hiénák inkább a zebrák harapásától félnek, holott egy jól irányzott rúgás is méterekre röpíti a legkövérebb hiénát. A zebrák csíkozása olyan, mint az emberek új lenyomata. Nincs két egyformán mintázott állat, mindegyiket meg lehet különböztetni a többitől. A rövidfüves területek legjellegzetesebb állatai a kistermetű antilopok, a könnyű lábú gazellák. Az alacsonyabb fűben jobban észre tudják venni az ellenséget, hiszen termetük miatt kevésbé jól látják be a vidéket, s az asztal simaságú szavannán kamatoztathatják leginkább a futógyorsaságukat. Bőven akad ellenségük. Elsősorban a még náluk is fürgébb gepárd terít le közülük sokat, de a csapatban vadászó vadkutyák, a leopárdok és a hiénák étrendjén is szerepelnek. Száraz időszakban, amikor a gnúk és a zebrák már odébb vándoroltak, a vadász területét nem változtató rezidens oroszlánok is a gazella húsra fanyalodnak. A kisebb termetű és vöröses színű Thomson gazellából, vagy ahogy Afrika szerte mondják, a Tommyból úgy 250 ezer ér a Serengetin, míg a nagyobb és világosabb színű Grand gazellából mindössze 30 ezer. A Grand gazelláknak csak a hímjei viselnek az oldalukon sötét sávot, ellentétben a Tommykkal, amelyeknél ez a sáv mindkét nembeli példányokon megtalálható. A két faj a szarvak alakja szerint is elkülönül. A Grand gazelláé jóval szélesebb terpesztésű. Mindkét faj bakjai és tehenei is hordanak szarvat, de a nőstényeké jóval kisebb. A gazellák sokkal tovább kibírják víz nélkül, mint a gnúk vagy a zebrák, s már ezért is megélnek a rövid fűvű síkságon.
Utazás a rejtelmes Kelet-Afrikában, az 57. részt hallották, Vojnics András könyvéből Szívós Győző olvasott fel. Mai összeállításunk ezzel véget ért. Az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs pedig Somogyi Márton volt. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Tikovics Ernőt hallották. Bye.